Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
Két óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit, a híreket Harcos Krisztinától hallják. Az ukrán biztonsági szolgálat dróncsapást mért egy rakétahajtóanyag összetevőket gyártó üzemre az oroszországi Tveri területén, közölte az ukrán hírügynökség SBU forrásokra hivatkozva. A közlemény szerint a dróncsapás nagy kiterjedésű tüzet okozott az üzemben, ahol cirkáló rakétákhoz használt rakétahajtóanyag összetevőket, valamint dízel és repülőgép üzemanyagokhoz szükséges adalékanyagokat állítanak elő. Az UN hírügynökség azt írta, hogy a támadást az SBU Alfa műveleti központjának drónjai hajtották végre. A találatokat követően nagy tűz ütött ki az üzem területén, amelyet a NASA műholdas tűzfigyelő rendszere is rögzített. Az Agrártárca 2 milliárd forint keretösszegű felhívással támogatja a fagykárt szenvedett ültetvények cseréjét, tájékoztatta az Agrárminisztérium a Magyar Távirati Irodát. A tárca közleménye szerint a tavalyi tavaszi fagy jelentős károkat okozott a kertészeti ágazatban, amelyek mérséklésére az Agrárminisztérium célzott intézkedésekkel reagál. A közös agrárpolitika stratégia terv keretében most újabb támogatási lehetőség nyílik. Egy összesen 2 milliárd forint keretösszegű felhívás segíti a fagykárt szenvedett ültetvények cseréjét. A visszanemtérítendő támogatásra a kérelmeket első körben 2026. február 5-e és február 18-a között nyújthatják be az érintett gazdálkodók. Hívta fel a figyelmet Nagy István agrárminiszter a közösségi oldalán a tárca tájékoztatása szerint. A miniszter közölte, hogy a felhívással elsősorban a változó éghajlati körülményekhez alkalmazkodni képes, magas termőképességgel és termésbiztonsággal rendelkező ültetvények telepítését támogatják. Megkezdődött a Hableány kishajó dunai katasztrófája ügyében indított büntetőper új elsőfokú tárgyalása a Pesti Központi Kerületi Bíróságon. Az eljárást a fellebbviteli bíróságként eljáró fővárosi ítélőtábla határozata szerint a korábban eljáró bíró elfogultsága miatt kell megismételni. A megismételt büntetőperben eljáró Kovács Ervin bíró a tárgyalás kezdetén a határozatot ismertetve közölte. Az új eljárásra azért van szükség, mert a 2022. június 21-i tárgyalást követően tett bírói megnyilvánulások ellentétesek a pártatlanság követelményével. Azok megalapozzák a bíró kizárását. Naponta 1000 kátyút javítanak a fővárosban, és még tovább emelik a kátyúzási kapacitást, közölte a főpolgármester Facebook oldalán. Karácsony Gergely szerint várhatóan a hónap végére rendezik az extrém időjárás okozta útviszonyokat. Évszázados csúcsra 1.170.000 tonnával emelkedett tavaly a hazai kőolajkitermelés, miközben a földgáztermelés is majdnem elérte a 2 milliárd köbmétert, ismertette az Energiaügyi Minisztérium. A kormány célja az importfüggőség csökkentése és a belföldi energiahordozók arányának növelése. Újabb 4 milliárd forintos keretből segíti a mikro, kis és közepes vállalkozások munkahelyteremtését és versenyképességének növelését a nemzetgazdasági tárca. A programban a cégek új munkavállalónként legfeljebb 2,5 millió forint visszanemtérítendő támogatást kaphatnak bér- és eszköztámogatás formájában. Péntektől érkeznek az első értesítők a postaládákba az április 12-i országgyűlési választásról, írja a Nemzeti Hírügynökség. A Nemzeti Választási Iroda névre szóló küldeményében arról értesíti a választópolgárokat, hogy szerepelnek a szavazóköri névjegyzékben. Az értesítők nyomtatása a február 4-i névjegyzéki állapotnak megfelelően történik, azok kiküldésével a Nemzeti Választási Iroda a Magyar Postát bízta meg. A 7,6 millió választópolgárnak legkésőbb február 20-áig kézbesítik az értesítőt a lakcímükre. Ha valaki ezt nem kapja meg, akkor a jegyzőnél, a helyi választási iroda vezetőjénél jelezheti, aki ekkor új értesítőt állít ki. Híreink végén az időjárásról. Többnyire erősen felhős, egyes részeken tartósan borult időre számíthatunk. Többfelé pára, néhol köd képződik. Helyenként kialakulhat gyenge eső, záporeső, az északkeleti tájakon havas eső, hó sem zárható ki. Az északkeleti szelet főként a Zemplén térségében kísérhetik élénk lökések. A legalacsonyabb hajnali hőmérséklet általában -2 és +4 fok között alakul, de északkeleten néhol hidegebb is lehet.
Karitász percek.
Kedves hallgatóink, műsorunkban Zagyvari Hárdal, a Katolikus Karitász országos igazgatójával beszélgetünk a szervezet működéséről. A riporter Papi Edikó.
Miben más a Katolikus Karitász a többi segélyszervezethez képest, és kell-e egyáltalán, hogy más legyen?
Hát igen, ehhez a kérdéshez nagyon sok irányból lehet közelíteni, történelmi irányból is, nemzetközi oldalról is, vagy akár most a jelenből. Én hagyd kezdjem egy kicsit a történelmi jelleggel, hiszen ha ezt a kérdést 80-85 évvel ezelőtt teszed föl, vagy akár 75 évvel ezelőtt, akkor nagyon egyértelmű lett volna a válasz, hiszen nem nagyon volt más segélyszervezet. A Caritas meg a Vöröskereszt volt a két nagy ismert segélyszervezet, és az egyház részéről a Caritas fogta össze azokat a karitatív szociális tevékenységet, amit akár a szerzetes rendek, az egyházmegyék vagy lelkiségi mozgalmak végeztek, és egy nagy egészet alkotott. És mára egy kicsit megváltozott a helyzet, akkor majd erről is mondok néhány szót, de a nemzetközi oldalt is említettem. Ott pedig, ahol van katolikus egyház, ahol létezik erős katolikus egyház a világban, ott mindenhol van Caritas, és mindenhol az egyháznak a hivatalos segélyszervezete. Tehát ettől mindenképpen más, hogy az egyház hivatal segélyszervezeteként működik a Caritas, valamint attól is, hogy ebből a nemzetköziségből fakadóan ez egy világhálózat. Tehát egy nagy ernyőszervezet, a Caritas Internationalis fogja össze, és egy nagy egységet alkot a 165 ország Caritas szervezete, minden országos Caritasnak van egyházmegyei Caritas szervezetei, amit ő koordinál, és azokon belül vannak plébániai csoportok, szóval egy óriási nagy hálózat rajzolódik ki. És ha pedig a jelenből nézzük, akkor valóban több segélyszervezet között az egyik Magyarországon a Caritas, de például nem mindenhol van ez így a világban, mert van, ahol egyetlen segélyszervezetként van olyan ország. Magyarországon valóban több ilyen szervezet működik, és megint arra utalnék vissza, hogy az egyház hivatalos segélyszervezetekként működik, ez azt jelenti, hogy az irgalmasság üzenetét közvetíti. Tehát nem, elsősorban nem egy segélyszervezet, hanem az irgalmasságot gyakorló közösség, akinek most már szervezeti formája van, akin meg van alakítva egyházi jogi személyként, egy segélyszervezetként, ugyanakkor alapvetően ez egy közösség, szeretett szolgálatra hivatott közösség, hogy Jézus nevében az irgalmasságot gyakorolja a világba. És ennek rengeteg formája van.
Nézzünk már erre, és itt megállítanak egy pillanatra. Említettél olyat, hogy ahol van a világon katolikus egyház, ott működik Caritas. Itt most plébániai Caritas csoportokra gondoltál, vagy ez teljesen független ezektől a csoportoktól?
Nem független, hanem az egész világon ugyanaz a minta rajzolódik ki. Ez még amikor a szervezet Caritas megalakult a 19. század végén Németországban, akkor az alakult ki, hogy a településen, az egyházközségben legyen egy Caritas szervezet. Minden egyházközségben legyen, és aztán az egyházmegye alakítson egyházmegyei Caritas szervezetet, aki segíti és összefogja a plébánián működő Caritas szervezeteket, és az országban pedig legyen egy országos Caritas szervezet, ami összefogja az egyházmegyei és a plébániai Caritas szervezeteket.
Na
és
de akkor ez alulról vagy felülről építkező szervezet?
Akkor alulról építkezett, mára már azt lehet mondani, hogy ez a minta jelenik meg mindenhol. Tehát ahol van Caritas, ott mindenhol van országos Caritas, az egyházmegyéknek van Caritas szervezete, minden püspökség megalakítja, és a plébániákon is az az irány, hogy legyen, ahol csak lehet legyen egy közösség, aki a karitatív munkát végzi.
Caritasnak 8 súlyponti területe van, és megemlítetted azt, hogy elsősorban nem a segélyezés a célja a Caritasnak, hanem az irgalmasság gyakorlása. miben más a kettő?
Ez nagyon más, mert alapvetően, és ezt megint hangsúlyozom, hogy nem egy segélyszervezet, akinek az a küldetése, hogy segítsen másokon, hanem az a küldetése, hogy a szeretetet mutassa meg az emberek számára, az Isten szeretetét mutassa meg. És ennek van rengeteg megvalósulási formája, ami már egy segélyszervezetként mutatkozik meg, hiszen például az egyik formája az irgalmasságnak, amikor éhezőknek enni adunk, amikor hajléktalanokat étkeztetünk, vagy betegeket látogatunk, időseket látogatunk, és segítünk, intézményeket hozunk létre, hogy ez minél professzionálisabban működjön. Tehát ezért csúszik el abba az irányba nagyon sokszor a társadalom szemében is, és a magunk szemében is, hogy ez egy szociális intézmény rendszer, karitatív munkát összefogó szeretett szolgálat, vagy egy intézményes működés, de talán ezek között a legjobb szó ez a szeretett szolgálat, hiszen ez fejezi ki a legjobban azt, hogy a szeretett szolgálatát végezzük, és nem a segítés szolgálatát. Hogy még egy-két különbséget így megmutassunk ebből, arról is lehet beszélni, hogy nagyon sok olyan formája van a szeretett szolgálatnak, amihez nem kell intézményrendszer, amihez nem kell anyagiak sokszor, nem kell anyagi adománygyűjtés vagy támogatás, hanem például az idősek látogatása az a szeretetünk kifejezése, hogy nincsenek egyedül, hogy a magányukat oldjuk, és ez egy teljesen egy szeretett szolgálati jellegű tevékenység. Vagy például, amikor meghallgatjuk mások problémáját, próbálunk odafigyelni arra, hogy mi az, amivel ő küzd. Megérezni a mások baját úgy, mintha a miénk lenne. És valahol ez a küldetésünk. És ez nagyon sokszor abban csúcsosodott ki, hogy a végén segítünk valamivel. Ténylegesen, fizikailag, anyagilag, vagy valamilyen intézményrendszerbe helyezzük el az adott szemét, de hogy alapvetően nem ez a kiinduló pont, hanem ez a végeredmény.
Említetted azt, hogy 80-85 évvel ezelőtt a Caritas indulásakor még teljesen más volt a helyzet, meg más volt a feladatköre a Caritasnak. Hogyha egy nagyon rövid áttekintést adnál arról, hogy hogyan indult akkor, és hol tart most a segélyszervezet? Most nagyon-nagyon szerteágazó feladataitok vannak, szerte a világon, itt Magyarországon is.
Igen, pont ebből kifolyólag, hogy a szeretett szolgálat a küldetése a Caritasnak, az irgalmasság gyakorlása, meg rengeteg formája van. Már a kezdetekben, bárhol megalakult a világban, kezdetekben nem egy tevékenységre fókuszált, hanem szinte mindenre, ahol bajban volt az ember, ahol szükség volt a reményre, a vigasztalásra, és ezért kialakult már a 30-as évek Magyarországán is a Caritasban, hogy például a gyermekek, a rászoruló gyermekek támogatása, a családok támogatása, ez egy fő tevékenység lett, az idős és beteg gondozás, de ugyanakkor megjelent a katasztrófa helyzet, vagy a háború által szenvedőknek a támogatása, hadi árvák segítése, hadi özvegyek segítése, és így tovább. És már akkor is kialakult egy nagyon széleskörű tevékenység, intézményeket működtetett, leányotthonokat, szeretett otthonokat, átmeneti szállásokat hajléktalanok számára, nincstenenek számára. Tehát egy gyakorlatilag az a széles tevékenység, ami ma egy modern formában jelen van, már akkor is jelen volt, csak akkor másnak hívtuk, ispotálynak, vagy szeretett otthonnak, ma pedig szociális otthonnak hívjuk. Tehát, hogy nagyon sok minden megváltozott így szakmai szemmel, de a tevékenység széleskörű jellege az megvolt. És az is megvolt, hogy az egyház igyekezett minden olyan problémára reagálni, amivel küzdenek az emberek, amiben bajban érzik magukat, hogy egyedül vannak.
Thank you.
Kedves hallgatóink, folytatjuk műsorunkat, melyben vendégünk Zagyvari Herd, a Katolikus Karitász országos igazgatója. Témánk pedig a szervezet működése, a nemrég kinevezett igazgató tervei.
Ha már egy kicsit így az átalakulásról, formálódásról beszéltünk, azért egy, azt mondom, hogy viszonylag nagyobb átalakulás előtt áll most a Karitász, vagy már javában benne vagytok, hiszen május 1-től te kaptad meg ezt a feladatot, kihívást, lehetőséget, hogy a Katolikus Karitász országos igazgatójaként irányítsd ezt a szervezetet. Mi az, amit fontosnak tartottál megőrizni a múltból, és milyen terveid vannak, hogyan látod a Karitásznak a jövőjét?
Örülök ennek a kérdésnek, mert akkor lehet arról beszélni, hogy nem egyénektől függ a Karitász, hanem az egyének részei a Karitász küldetésnek és a szeretett szolgálatnak. És az, hogy én ezt a feladatot megkaptam, ez egyáltalán nem egy lehetőség, hanem ez az én küldetésem, és nem tőlem függ, hogy milyen lesz a Karitász a jövőben, hanem az igazából adott, hogy milyennek kell lennie. És nekünk azon kell dolgozni, hogy minél jobban megteremtődjenek ezek a lehetőségek, de én nem tervezhetek újat, mást, mint ami a küldetése. És ez nagyon fontos, hogy én igenis nagyon sokat gondolkozom azon, hogy mit tudunk fejleszteni, hogyan tudjuk segíteni a működés. Például az első feladataimnak éreztem azt, hogy a szervezeti működést egy picit átalakítsuk, hogy hatékonyabban tudjon működni, de ezek csak apró eszközök ahhoz, hogy az eredeti küldetését teljesítse a Karitász. Tehát nem tőlem fog függni, én ebben hiszek, és nem az emberek irányítják a Karitászt, a szeretett szolgálatot. És ez nagyon fontos üzenet szerintem, hogy bár emberek alkotják, de az a cél, hogy az Úr tudja irányítani ezt a küldetést, hiszen ez egy misszió. És nagyon sokszor beszélünk segélyszervezetként, de én nem szeretem ezt a szót, hogy segélyszervezet, mert ez egy misszió. És hogyha ezt meg tudjuk érezni mi vezetők, munkatársak, önkéntesek, hogy egy missziónak vagyunk a részei, nem pedig egy szervezetnek, akkor teljesen más az olvasata.
Téged ez a misszió, ez mikor érintett meg úgy igazán? Mióta vagy te benne ebben? Voltál veszprémi Karitász igazgató, utána kerültél ide a budapesti központba igazgató helyettesként, több évtized.
Hát igen, és talán én is később értettem meg ezt, hogy ez egy misszió, mert bár viszonylag korán én Egerbe nőttem föl, és már középiskolás koromban elkezdtem fogyatékkal élő fiatalokat látogatni, amik az egri szemináristák ezt végezték, és csatlakoztam hozzájuk minden héten, és aztán gyermektáborokat szerveztünk, és belecsöppentem abba, hogy 10 évesen egészen 21 éves koromig ezt így végeztem, és valahogy az életem részévé vált az, hogy valamit adni a másik embernek. És akkor elindult bennem az a hivatás, hogy valami szociális munkával, szociális segítségnyújtással szeretnék foglalkozni. De akkor még nem tudtam, hogy ez kiteljesedhet misszióként, és először, amikor elvégeztem a főiskolát, akkor hajléktalanlátásba kezdtem dolgozni.
De akkor még a Karitásszal nem volt kapcsolatod?
Akkor még nem voltam kapcsolatban a Karitásszal, és utána jött ez a lehetőség 5 év munka utána, amikor a hajléktalanokkal dolgoztam. Utána jött ez a lehetőség, és akkor értettem igazán, hogy ez a kettő együtt tud kiteljesedni, hiszen a szociális munka, és valahol erre vágytam mindig is, ilyen hívő, fiatalként én is ifjúsági közösségek tagja voltam, de tudtam azt, hogy ez valahol egy misszió, de mégis úgy tekintettem még akkor rá, mint egy szociális munkára. És aztán kezdtem érezni ennek a hiányát, hogy valami hiányzik ebből, és amikor a Karitászhoz tudtam csatlakozni, akkor éreztem meg igazán, hogy akkor kerültem a helyemre, hiszen küldetésként tudom végezni a szociális munkát. Hiszen szeretett szolgálatként tudom, és az a kettő összeolvad, és a missziót segíti a szociális munkás végzettségem, vagy tudásom, meg ismereteim, de alapvetően ez egy olyan küldetés, egy olyan misszió, amit az egyház végez, és én ehhez tudok csatlakozni. És ennek nagyon örültem akkor, és azóta úgy alakult, hogy először Veszprémbe, aztán most már itt az országos központban, de része tudtam ennek lenni. Thank you.
ahogy említettük, hogy rengeteg területen tevékenykedik a Caritas. Melyek most az aktualitások? Nyáron ugye mindenki kiveszi a nyári szabadságát és próbál pihenni, a Caritas munkatársai, önkéntesei ilyenkor sem pihennek. Vannak ugye állandó programok, ezek között az egyik a váranyár programotok. Ez hogyan alakult idén?
Hát ez úgy alakul, hogy már hát igazából meg sem tudom mondani, hogy mikor indult, de több évtizeddel ezelőtt indult szerintem a kezdetektől, amikor 91-ben elindult a Caritas szervezet, hogy újjá alakult, akkor már a gyermektáborozás az első feladatok között volt. Ugyanakkor valamivel később lett ennek a neve, ennek az országos programnak a Váranyár, és ez azt jelenti, hogy mind az egyházmegyei, mind a plébániai Caritas csoportok által, és mind az országos Caritas által szervezett táborok egy nagy egészet alkotnak, és most ebben az évben is, de a múlt években is több ezer gyermek, most közel 4000 gyermeket tud a Caritas táboroztatni ilyen formán, és ez a tevékenység is fejlődött az évek, évtizedek során, és most ugye ezt nyáron, júniusban indítottuk el, kampányszerűen megpróbáljuk felhívni rá a figyelmet, hogy lehet csatlakozni, hiszen ha támogatják a hívek, adományozók, akkor még több gyermeket tudunk táboroztatni, még minőségi programot tudunk számukra biztosítani, olyan gyerekek számára, akiknek sokszor nem adatik meg ez a lehetőség, hogy eljussanak a saját településükön kívülre, vagy akár a Balatonra is, ahol a Caritasnak is van egy táborhelye. És amikor elindult ez a kampány, akkor erre hívtuk fel a társadalom figyelmét, ugyanakkor egyben elindítottuk a táboroztatást is, úgyhogy hát idén is több ezer gyermek fog táborozni, illetve még teszik azt most is. És a balatonakali táborhelyeken nyitottunk meg a táborhelyünkön ezt a programsorozatot, és ott fogjuk lezárni augusztus végén.
Hogyha már a gyerekeknél tartunk, akkor maradnék is náluk, hiszen párhuzamosan azzal, hogy futnak ezek a nyári táborok, a Caritas már előre gondolkodik az iskola kezdésre, a napokban indul az iskola kezdési programotok is.
Igen, lehet, hogy nem olyan jó a gyerekek számára, hogy még javában nyaralnak, de már a becsengetésről beszélünk. Ugyanakkor nem is számokra fogalmazok még meg ezeket az üzeneteket, hanem sokkal inkább azok számára, akik érzékenyek lehetnek arra a témára, hogy hátrányos helyzetű gyermekeknek sokkal nehezebb az iskola kezdés, a tanulás, nehezebb körülmények között otthon nem tudják biztosítani számukra azokat a körülményeket, hogy megfelelő módon készüljenek, nincsen szobájuk, nincsen íróasztaluk, és így tovább, vagy nem tudják megvenni számukra a megfelelő eszközöket, vagy például nem tudnak számukra fejlesztést biztosítani, fizetni, és nagyon sok ilyen dolgot sorolhatnánk még. És ezért indította szintén sok-sok évvel ezelőtt a Caritas a Legyen Öröm az iskola kezdés elnevezésű programját, ami már a szintén több ezer gyermeket tud támogatni országszerte, és szintén egy ilyen hálózati jelleggel. A plébániai Caritas csoportok is, az egyházmegyei Caritasok is részt vesznek benne, de az országos Caritas is a saját felzárkozó programjaiban is odafigyel ezekre a tevékenységekre, és ami fontos, hogy itt véletlenül se csak arra gondoljunk, hogy az iskola kezdéshez iskolatáska kell. Nagyon sokszor ez a szimbólum, ugyanakkor nagyon fontos, hogy itt is széles körű legyen az a tevékenység. Tehát nagyon sokszor nem iskolatáskára van szükség, hanem egy speciális dologra, amit meg kell venni, legyen az egy, nem tudom, tornacipő, vagy tanszercsomag, de legyen az egy olyan logopédiai tevékenységnek a finanszírozása, amit nem tudna a család biztosítani, vagy egy olyan fejlesztés, gyógypedagógiai fejlesztés, vagy például egy olyan készségfejlesztés, amiben ő ügyes, és nem tudja megfinanszírozni a szülő számára. Tehát nagyon sok olyan dolog van, és akkor még nem beszéltünk a képességfejlesztésről és az ösztöndíj rendszerű támogatásokról is. Tehát nagyon fontos az, hogy a gyermekeket is, és a családokat is tudjuk motiválni arra, hogy biztosítsák a gyermekek számára ezeket a körülményeket, ugyanakkor a gyermek is arra, hogy a tehetségét ki tudja bontakoztatni, és a szülő pedig tudja támogatni ezt a tehetséget, és a környezete is tudja támogatni. Tehát, hogy kiszélesítettük a programunkat az iskolatáskából az évek során erről a széleskörű tevékenységre, úgyhogy most már ezt lehet mondani, hogy a tehetséggondozástól a tanszer támogatásokig, a speciális tanulást támogató programokig minden benne van.
Zagyvari Hárdal, a Katolikus Caritas országos igazgatójával, Papi Edikó beszélgetett. A 2025. augusztus 8-ai adásunk ismétlését hallották.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Közelkép. Portréműsor a Szent István Rádióban.
Szeretettel köszöntöm a kedves rádióhallgatókat, Hajdú Mária vagyok. Mai műsorunkban dr. Medvegy János atyával beszélgetek, aki jelenleg Horthy plébános, a Horthy híveknek tesz szolgálatot. Kedves János atya, mi a története, hogy a papi hivatást választotta?
Úgy gondolom, ezzel sokakkal egyezek. Tehát volt egy édesanyja, akinek a lelkében ott volt ez a gondolat, bár soha nem mondta nekem, mivel édesapám korán meghalt, ugye, tehát hogy össze voltunk zárva vele. Azután jött egy kedves papbácsi, akivel ilyen atyai érzületet tápláltam én iránta, ő pedig rendesen fogadott engem. Tehát ez a két komponens persze, ezek voltak az alapvetőek, de azután, hát aztán persze, tehát sok fajta imádság, mindenfajta élmény, meg hatás, ugye, tehát belejátszott abba, hogy hogyan és miképpen alakult ki a papi hivatás. Tehát mondom, az édesanyja szerepére hívom fel, aki soha nem mondta, de éreztem benne, hogy van egy ilyen gondolata. 40 évig, tehát minden áldott nap elment a templomba. Én ott még is gyerekként, ott csak néztem, hogy hova megy, feküdtem, aludtam, aztán egyszer csak megjött. Tehát ez 30-40-50 évig végezte, és hát ennek a papbácsinak van ugye meghatározó szerepe, aki atyai módon viseltetett irányomba.
És hány évesen tetszett először érezni, hogy akkor én most a papi hivatást szeretném választani, és hol volt, tehát hol töltötte a gyermekkorát, melyik településen?
Jászkíséren történtek ezek az első lépések. Nem tudok mondani, mert inkább tiltakoztam ezzel a gondolat ellen, vagy halogattam. De aztán végül is csak a piaristákhoz mentem édesanyám kérésére, vagy határozott irányítására, hogy legyen papi, vagy ilyen férfias nevelés az életemben.
Egyedüli gyermek volt az atya?
De, ahogy említettem, édesapám korán meghalt, ugye 2 hónapos koromban. Hát ez elég, ugye, tragikus.
Hát ez meghatározta az életüket.
Hát ugye a mai pszichológusok ebből sok mindent tudnának levezetni, de én nem térek ki erre. Tehát a kegyelemnek a hatása inkább ez. És akkor a piaristáknál a gondolat csak erősödött. Sokan voltunk ott, még úgy gondoltam, hogy rám nem lesz rám szükség. Voltunk vagy 30-an, akik ilyen szándékkal ott voltunk. Aztán az idők során elfogytak a hivatások. Végül 2 maradtunk egy görög katolikus kollégával, akik aztán megmaradtunk ebben a gondolatban, és jelentkeztem a szemináriumba.
Azt hol tetszett végezni?
Hát a szeminárium 2 évet Egerben, és akkor volt egy ilyen nagy, akkor még egy ilyen létszámcsökkenés a központi szemináriumban Budapesten, és akkor oda 3. évre felküldtek oda, és utána 4 évig oda jártam. Tehát 2 év Eger, 4 év Budapest.
És utána hogyan alakult az élete?
Tehát utána jöttek a beosztások, tehát ugye kezdjük akkor, tehát ugye jászárok szállással, ahol 3 év voltam káplán, ugye az első hely az mindig nagy jelentőséggel bír, az első szárny próbálgatások hogyan és miképpen történnek. Hát volt ebbe jó is, meg rossz is. Tehát. Na most hát akkor utána aztán Eger következett 10 évig, ugye az egyháznak a központja, ugye az egy érdekes látásmód. 3 évig seregélyesek atyának voltam titkára, tehát belülről is ismertem, vagy megismertem valamit a egyháznak a vezetéséről, ami nem mindig olyan túl szép dolog, nem annyira. Tehát ott egy emberekkel kell bánni, tehát az egy hivatali munka.
Tehát ez egy más jellegű feladat, hivatás volt az ön életútjában.
Igen, az egy hivatali feladat volt, mint jó hivatalnok mentem reggel 8-ra munkába, és ott voltam délután 4-ig, írtam a leveleket, stb.
És abban az időszakban szentmisét azt tudott-e celebrálni, vagy kellett-e celebrálnia? Hivatalnok volt, hogy akkor ez hogyan volt?
Reggelente átjártam a bazilikába szentmisét tartani, tehát ott meg volt a helyem, vagy volt egy alkalom. Vasárnap is mindig reggel 6-kor én kezdtem a szentmisét, később aztán egy ilyen lelki vonatkozása is volt, hogy ugye a Székesegyházban az első szentmisét, amikor indul az Isten dicséret, hogy azt én kezdem el, hát ennek ilyen szép, magasztos gondolatokkal keltem föl, mert nem volt egyszerű fölkelni.
És úgy gondolom, hogy ez szép is volt.
Hát hogy nem, meghatározó volt, mondom, 10 évig ott misézgettem a bazilikában, tehát az igen, kedves emlék, igen. Tehát aztán utána folytatom, akkor tehát Kazincbarcikára kerültem, ahol tehát nem ismertem azt a helyet, ugye mindig így kell mondani, hogy így kell kezdeni. Tehát nem ismertem, hogy hova érkezem. Ott beteg lett hirtelen a plébános, és akkor engem gondoltak, hogy menjek oda. Érdekes helyzet volt olyan szempontból, hogy egy kis templom volt, meg egy kis egyszerű plébánia. Mellé pedig épült ez a kis falusi település mellé egy nagy város, 40 ezer lakóval. Ott volt a Borsodkem, annak minden áldásával, negatív hatásával, de ami érdekes volt, hogy a világ minden részéről, már Magyarország minden részéről jöttek jó emberek, ott összegyűltünk, és hát ott volt egyedül az a gondolat, vagy az a élményem, hogy mindig tömve volt az a kis templom, hátul álltak, kicsi volt a templom. Tehát ez egy érdekes gondolat volt, már idősebb hívek mindig mondják, valamikor milyen sokan voltunk, de ebből az élményből én is kaptam ott 8 éven keresztül, amikor ott tartózkodtam.
De ez biztos, hogy nagyon meghatározó időszaka lehetett az atya életében, és gondolom ebből még így most is tud táplálkozni, meg jó emlékkel emlékszik vissza ezekre az időszakokra.
Igen, hát mindenképpen. Tehát a plébánosság, a 40 év, ugye, tehát akkor az ember csak elgondolkozik, ugye komolyabban az életéről.
És ott melyik években tett szolgálatot úgy nagy vonalakban, ha pontosan nem is emlékszik a dátumra?
Tehát akkor volt a rendszerváltozás után, 93 körül lehettem ott. Tehát abban az időszakban volt, ugye akkor is volt egy ilyen fellendülés az egyház életében, most már szabad, itt aztán persze, hogy ez egy később, aztán megfogyatkozott ez az érdeklődés. Igen, igen. De minden esetre tömbe volt a templom. Hétköznapokon is egy nagyon szép kis templom, az a avilai szenterész tiszteletére szentelt templom, plébánia. És hát ott egy olyan mély barátságot kötöttem avilai szenterézzel, aki pont 40 éves korában ugye látta meg ugye a szenvedő Krisztusnak a képét. Hát ugye ez egy lelki benső barátság volt, hogy akkor nekem is komolyan kell a életemet venni. Utána az 8 év eltelt, akkor egyszer csak megint egy ilyen érdekes, váratlan helyzet következett Jászberénybe, seregi ések, hogy egyszer hivatott, hogy azonnal menjek oda. Hát mivel az engedelmesség nem áll tőlem távol, hogy így mondjam, tehát szívesen megadom, hogy is, tehát ugye Jászberény, én jászapáti születésű vagyok, tehát ez egy ilyen kitüntetésnek számított, még akkor is, ha olyan nehéz helyzetbe kerültem oda, az elődömet ott egy évig se volt ott valami miatt, el kellett helyezni gyorsan, tehát egy kellemetlen helyzetbe érkeztem. De a 10 évet ott is eltöltöttem. Ott a nagy templom, hát az is szép idő volt, tehát ugye a hívekkel mindenhol sikerült kialakítani egy ilyen kellemes jó kapcsolatot, hitbeli jó kapcsolatot, tehát nem tudok semmi rosszat mondani. És hát ott is történt, ugye, tehát egyszer csak nagy áthelyezések, az új érsek atya idejében történtek. Több gondolat volt, hogy hát 10 évet, hát még az nem volt olyan sok egy ilyen helyen. De az ésekotyának volt ilyen gondolat, hogy 10 év elég mindenhol, minden papnak, és akkor lehet mozdulni. Hát erre is gondolva engedtem, hogy helyezzen. Söpére gondolat volt, de végül is aztán Mezőkövesdre esett a választás, hát oda kerültem. Ott 13 évet töltöttem, ott is kedves jó emberekre találtam. Tehát még visszagondolva, Jászberényben is a templomnak a belső felújítása volt a nagy feladat. Az mindig nehéz. Ugye külsőleg könnyű, mint hogy az ember is ugye külsőleg, de a belsőt átalakítani és formálni, az mindig sokkal nehezebb, így van a templomnál is.
És melyik templomban volt Jászberényben?
Hát a fő templomban, nagy templomban, így hívják. És utána ugye átkerültem Mezőkövesdre, ott is a belső felújítás, ugye 2 évig porban, ott a rendetlenségben éltünk, de az is egy szép időszak volt. Tehát ott voltam 13 évig, ugye a matyók között színkatolikus hely, mint ahogy a jászok is színkatolikus hely, ilyen értelemben, ugye tehát ilyen kedves helyeken voltam. És hát akkor elérkezett a 70 év, amikor úgy gondoltam, hogy mozdulni kell. ugye 70 év, ugye az egy meghatározó idő, tehát átadni a terepet a fiataloknak, én pedig hát kicsit visszavonulva, vezekelve a sok bűneimért, meg mindenértek, visszalépés. Tehát volt bennem egy ilyen gondolat, egy vissza, és egy egyszerű feladatot vállalni. Ugye a mostani érsekatya partner volt ebbe, és akkor így helyezett ide Hortra, ahol másfél éve vagyok.
Hála Istennek! Ezt köszönjük szépen az atyának, hogy itt tesz szolgálatot, és a jó Isten áldja meg, és sok erőt, egészséget adjon még a munkásságához. Tisztelt János atya, hogyan éli meg a papi szolgálatod?
Hát a papi szolgálat egy nagy titok, misztérium, így szoktuk mondani, alig tudom én magam is megfogalmazni. Ugye van ennek külső formája, hogy helytállok, itt vagyok, de ugyanakkor a belsőben pedig, vagy a belsejében, a hivatásnak a belsőjében mindig egy ilyen kinyilatkoztatás állapot, egy profétai állapotban vagyok. Tehát amikor a szentmisére készülök, a szentbeszédekre, tehát mindig ezt érzem, hogy nem tudom hány szentmisét végezhettem, talán 10 000-et is, csak úgy mondom. Tehát, hogy mindig úgy soha nem lehet azt mondani, hogy most már unom, vagy el vagyok fáradva. Olvassuk a Szentírásnak a szakaszait, ott mindig van valami mondani való, amit én magam is meglepődöm, mert én magamnak is szól. Tehát ezeket úgy fölfedezni, megélni. Tehát minden esetre ez a tehát, mint minden hivatás, gondolom a szülői hivatásban is megvannak ezek a rejtélyek, amit csak a Jóistennel lehet megbeszélni. Tehát itt is megvan ez a bensőségessége a hivatás gyakorlásának. Tehát van egy külső része, ami mindenki előtt látható, de van ez a belső rész, amely a kegyelmi történéseknek a sorozata. Szívesen hallgatok, ugye ma már a mai világban számtalan lehetőség van hallgatni atyákat, hogy ki hogy éli meg a hitét, ugye tőlük is tanulni. Ugye szívesen hallgatom Barsi Balázs atyát, mint gondolom sokan a Magyarországon. Az ő lelkülete sok mindenben átjön, vagy átszármazódik rám is, amikor a szentbeszédekre készülök. De szívesen hallgatom akár a Bábel Balázs püspök atyának a józan szavait. Hát sokfajta előadás van. Szívesen hallgatom akár a kaposvári püspök atyának a szavait, ő velem volt kispap, vagy a Felföldi László atyának a szavait, aki velem volt Káplánegerben. Tehát őket úgy szoktam figyelni. Meg hát ilyen különböző előadások, olyan csodálatos a mi hitünk, meg hát a Székely János püspök előadásait. Tehát ezekből mindig a újdonság, vagy a hitnek az a csodája ugye valósul meg számomra. Tehát van ez a látható, de ez a belső kegyelmi történés az máig tart, tehát nincs vége.
És kedves atya, ugye azt mondják a mai világban, hogy egyre kevesebben járnak szentmisére, egyre kevesebben járnak templomban. Ezt hogy gondolja?
Tehát, ahogy említettem, Kazincz Barcikán az ellenkező ugye, tapasztalatom volt, hogy sokan voltunk ott abban a kis templomban. Tehát az egy nagyon kedves tapasztalat. Aztán persze érzékelem azt, hogy kevesebben vagyunk, különösen a hétköznapi szentmiséken vagyunk kevesen, de ilyenkor mindig az a megoldás, hogy az én életem során ugye be van népesítve akár, mint ahogy itt mindig itt Horton szoktunk imádkozni, ugye tehát a világegyházért, ugye a Szent Atya vezetésével mindig figyeljük az ő életét. A nagy nyilvánosság előtt zajlik az egyház élete. Látom az egyház megyének az életét is, ott mindig vannak a híradások a tévében, rádióban, hogy milyen sokfajta irányulás van. Hát ott a sokaság, mindig a sokaságnak a szerepe van ott, vagy a sokaságnak a látszata, vagy valósága.
Aztán ugye... Tehát ott ilyen élő hitközösséget lát az ember.
Hát ugye az egyház nem csak... hogy mondjam, csökkenő formában van, hanem a világegyházban, tehát sokfajta ugye, látással lehet ellensúlyozni ezt a negatív képet, hogy kevesebben vagyunk. És hát ugye betöltöm akár betegeimmel, vagy akiknél a ravatalánál ott álltam, tehát egy népes tábor van már az papi élet során, akik hozzám valamilyen úton, módon kapcsolódtak, vagy meghaltak, vagy élnek még. De ezekkel ugye benépesítem, mivel nincs olyan sok szándék mondatva, tehát ezeket a szándékokat, ugye hol az egyik csoportért, hol a másik csoportért, akiket megszólítok, tehát így van benépesítve a templom.
És kedves atya, ugye több mint 40 év papi szolgálat távlatából hogyan látja a mai kor híveit, másképpen kell megközelíteni? Persze az élet halad tovább, fejlődik, és gondolom itt is vannak változások, de ön ezt hogyan látja? Tehát hogyan kell szólni egy mai hívőhöz?
Hát igazából nem tudom. Tehát ugye ez is a misztériumhoz tartozik, de biztos, hogy van egy ilyen fejlődése az ige hirdetésnek, mert ugye ott van a papságnak a lényeg, amikor meghirdetem az igét. Tehát ugye valamikor iskolás módon készültünk akár egy prédikációra, de aztán ugye a mai világban tehát sokkal szabadabban, mint hogy a papságnak a nagy része, tehát könnyedén, tehát hogy a Szentléleknek az indításait figyelembe véve megragadni a lényeget és azt közvetíteni. Tehát ilyen értelemben nagy fejlődés van. Szent Kazinc Barcikán volt az, amikor történt egy ilyen váltás, ugye a Szentmisének a bemutatása során nem csak elmondtuk a Szentmisét, hanem mindig valamit hozzáfűzni az evangéliumhoz, az olvasmányhoz, a Szentleckéhez, és akkor mindig összeáll egy ilyen mondani való, amely engem is lelkesít, és ez azóta is megvan, és ez minden nap, vagy minden Szentmisén gyakorlom, hogy mondom, a kinyilatkoztatásnak ez a csodája, hogy mindig van valami, amit meg lehet ragadni belőle a Szentlélek ösztönzésére, tehát kialakul egy ilyen érzék, úgy gondolom, lehet, hogy a hívek nem tudom, hogy mit szólnak hozzá, de nekem van ilyen gondolatom, hogy ezek úgy megvannak, és akkor ezeket, ha kimondom, akkor több a Szent, és akkor jobban elér, vagy jobb, több helyre elér a szó, az kinyilatkoztatás.
Kedves János atya, az egyházi év során vannak az ünnepek. Melyik miért fontos önnek? Hogyan foglalná össze az egyházi ünnepeket? Önnek mit jelentenek ezek?
Tehát ugye az egyházi év, mint olyan, ugye ez a tananyag is, ugye, hogy a Jézusnak az életét elém tárja. Nem tudok különbséget tenni. Az adventnek is megvan a maga lelkülete, a készülődés, az Ószövetség idejének felelevenítése, a megtestesülésnek a titkot, ott való időzése az egyháznak, ugye az is egy óriási dolog. Majd pedig aztán jön a nagybőti szentidő, a legnagyobb események, amikor történnek. Tehát Jézus életén megyünk szépen végig, és most külön élmény számomra, hogy a Szentlélek eljövetelének, ugye ez a templomnak a titulusa, ott van a Szentlélek megjelenítve, mint egy főoltárkép. Tehát akkor a Szentlélek eljövetele most ugye különösen, mondjuk ebben a templomban olyan sok fény van, tehát a Szentléleknek a fénye, a tüze, hogy jelen van. És hát az évközi időnek a vasárnapjai, tehát követjük Jézust, hogy a kezdeti lelkesedését látjuk, hogyan fogy el a lendület ott körülötte, a szegény apostolok is, hogy... Tehát ez egy csodálatos dolog, hogy Jézussal végigjárni ezt az utat, az Ószövetség idejét, amikor még csak ígéret volt ő, hogy konkretizálódik, hogy egyszerű karácsonyi jelenetben abban a gyönge, Isten gyöngesége, hogy jelenik meg, majd a megváltás hogyan történik a húsvétkor, hogyan jön el a Szentlélek dicsőséges ragyogásban. Tehát ezt mindig ugye végig élni, ez egy külön nagy élmény, mint egy a Szentlélek, ugye vezet ezeken az állomásokon, és hát mindegyiknek megvan a maga csodája, maga misztériuma.
Tisztelt János atya, a beszélgetés elején azt mondtuk, hogy Horton tesz plébánosi szolgálatokat. Hogyan tapasztalja a feladatokat? Tehát milyen teendőkkel kell szembenéznie naponta?
Na, mivel Hort egy kis településért, számomra újdonság erejével hat, mivel az előző helyeken ugye olyan nagy helyek voltak, akár Eger, ott mindig volt irodista, Jászberényben is Mezőkövesden, itt nincsen, tehát ugye találkozom a kedves hívekkel. Eddig el voltam zárva, hogy úgy mondjam.
Csak a Szentmisén találkozott.
Igen. Tehát ugye ez nagy öröm, ugye elbeszélgetni velük, igénylik is a drága hívek, mikor jönnek egyéb ügyes bajokkal. Tehát ez egy nagy...
Tehát itt személyes kapcsolatban van a hívekkel nap után.
Ez eddig egy kicsit hiány szenvedett, ez a nagy plébániáknak az átka, itt biztos viszont van egy kis ilyenfajta tapasztalatom. Tehát ez a nagy tapasztalat. Hát ugye kis település, tehát kevesebb, hogy mondjuk a elfoglaltság, de mondom, tehát ezt kértem is szándékosan az érsekatyától, hogy egy egyszerű beosztás, így hát megkaptam, hogy ezt a egyszerű beosztást. Úgyhogy hát itt élünk ezzel a maroknyi kis hívővel, a család.
Körülbelül mennyi hívő van?
Hát egy nagy község, itt 3600 lakos van, Csányonon 2000.
Ugye az a szomszéd falu, és ott is az atya tesz szolgálatot.
Igen. Tehát az is egy ilyen érdekesség, hogy ottan Csányon eddig nem volt ilyen gyakorlat, hogy ott ilyen ügyeletet tartok, amit a hívek már elődeimnek hála, hogy be van járatva ez a gondolat.
És ez mit jelent, hogy ügyeletet?
Hát egy hétfőnként 9:30-re kimegyek oda plébániára, és akkor várom a kedves híveket.
És ügyes bajos dolgaikkal akkor tudnak az atyához fordulni?
Igen, hát jönnek, ugye, igen. Akár hivatali dolgokkal, de aztán ugye mindenfelé elágazik a beszélgetés, ugye ezek. Tehát ez egy ilyen újfajta tapasztalat, amit olyan szívesen veszek és szívesen csinálok.
És ugye azt mondta, hogy 2 községben tesz szolgálatot. Vannak-e segítői az atyának? Ugye nincsen titkára, nincsen adminisztrátora, de mégis kik azok, akik segítik az atya mindennapos munkáját?
Hát legfőképpen Tóth Ferenc diakonus kell említenem. Ő, aki fölszenteltsége révén, ugye ide van bele testesülve az egyházközség életébe, tehát ő nagy segítség, amellett, hogy kántor is, tehát vele ugye együtt működünk. Aztán persze mindenhol működik testület, itt például nagyon jó kialakult rendje van a testületi munkának, éppen ma volt a karácsonyi díszítés bontása, itt jöttek vagyon 10-12-en összehangolva dolgoztak, és hát mi látszott rajtuk, hogy meg vannak elégedve már úgy magukkal, hogy itt voltak, hogy elvégezték a munkát, ez számomra is öröm, ugye meglátogattam őket, de ugyanezt elmondható Csányról is. Most például szerencsém volt, amikor készült a templom díszítése, pont ott jártam, és akkor ott láttam, vagy 20 embert, ahogy ügyködtek a fák beállításán, nagy-nagy lendülettel, és hát ugye nagyon csodálatosan szép, most a Csányi templomban is, amikor belépek. Tehát ott vannak a kedves segítők, akik talán nem mindig járnak templomba, de ha feladat van, akkor viszont megjelennek és szívesen segítenek.
Hát ha előbb-utóbb a Szentmisén is majd részt vesznek.
Hát ennek csak a reménykedünk benne, igen.
Van-e valami jelentősebb esemény, ami mostanában történt az atyával, és szeretné megosztani a kedves rádióhallgatókkal?
Hát ha erről van szó, úgy kezdődik a mostani a helyzet, hogy itt volt az érsekatya 60-ban egy ilyen pódium beszélgetésen, és ott valaki megkereste, hogy van itt egy ilyen szegény család, nehéz helyzetben van, házukat el akarják venni, amely hát nagyon rossz állapotban van, amúgy is 5 gyermek van, tudna-e rajtuk segíteni? És hát persze az érsekatya, én is ott voltam, rögtön hívatott, és mondta, hogy nézzek utána ennek a helyzetnek. Tehát kimentem a családhoz, tényleg végtelen egyszerű körülmények között élnek, de 5 gyermeknek a boldogságot összetartó erej, az ott rögtön látszott rajtuk, hogy ott érdemes segítséget nyújtani. Hát megírtam a jelentést az érsekatyának, ő továbbította a Karitász szervezetének, a Karitász szervezetnek jött a Karitász igazgató, ő is helyszínelt, de végül is ugye százszónak is egy a vége, sikerült ezt a házat megvásárolni, úgyhogy az egyház, mint Karitász, vásárolta meg ezt a házat, és nyújtott ennek a családnak, mint egy alapot a továbbiakhoz.
Ez úgy gondolom, hogy mindenféleképpen példaértékű, és ez egy hatalmas lehetőség. A Jóisten áldja meg önöket ezért, hát, a tettért.
Na hát, ez úgyunk természetünkből fakad, tehát nagy köszönet, hát köszönöm, hogy megköszönted, de nem jár érte köszönet. Tehát örülünk, hogyha ilyen helyzetek kialakulnak, és tudunk segíteni. Ez számunkra is öröm. Hát reméljük, hogy jó helyre ment a segítség, és bár ugye itt járnak a gyerekek hittanórákra, tehát itt vannak az egyház közelében, hogy ez nem fog változni. Ez a reményünk.
A naptári év elején vagyunk, ugye 20-26 január közepén készül ez a felvétel. Mik az atyának esetleg a jövőbeni céljai, tervei? Akár erre az évre vonatkozóan is.
Hát az rögtön itt van egy ilyen konkrét feladat, hogy a templom külsejére kaptunk a miniszterelnöki hivataltól pénzt, ez egy feladat, hogy akkor meg kell csinálni a templom külsejét.
És itt milyen munkálatokat szeretne az atya megvalósítani?
Hát ez elég ki fogja tölteni ugye ezt az évet, tehát ugye szépen lezajlódjon, akkor az ünnepségek meghívni, ezt, azt, amazt.
De akkor kívülről pucolni.
Tehát kívülről, vagy? Mert belül rendben van, tehát ez a csodálatos dolog van, hogy most eddig belülről kellett a templomokat renoválgatni, de most a külső ez következik. És hát ha ez megvan, akkor itt az egyháznak a helyzete hosszú évekre
el van döntve. Tehát itt bizony szép új plébánia van, amit nem győzök eléggé csodálni, meg hát ugye örülök neki, hogy ide kerültem az érsek, hogyha jó voltából. Hát mondom, ez a nagy feladat van, a templom külsejének a renoválása.
Hát a Jóisten adjon hozzá sok erőt és egészséget. Tisztelt János atya, nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Dicsértessék Jézus Krisztus!
Mindenki.
Kedves hallgatóink, dr. Medvegy János Horthy plébánossal Hajdú Mária beszélgetett.
Mindenütt a földön vágynak valami után. Minden ember keresi, hol a boldogság. Sok mindent elérhetsz, mégis üres maradhat a szív, ha nincs benne igazi érték, mely mindenen át segít. Az élet néha bonyolult, nem is mindig értemi, de kell, hogy a szívben ott legyen a hit, szeretet, reménye. Három dolog közül legnagyobb a szeretet, mert mindent elhordod, csak el sok vétket elfedez. A szeretet nem fogy el sosem, a szeretet átvisz az életed, mindent elhisz és remél. A szeretet mindennél többet ér, a szeretet nem fogy el sosem, a szeretet átvisz az életed, mindent elhisz és remél, a szeretet mindennél többet ér. Senki nem tud úgy szeretni, ahogy az Úr szeret. Ha elhagyna mindenki, ő megmarad neked, szeretni, hiszen ő a szeretet. Ő ki mindent elhordoz, ha kell, sok vétket elfedez. Mert a szeretet nem fogy el sosem, a szeretet átvisz az életen, mindent elhisz, remél. A szeretet mindennél többet ér, a szeretet nem fogy el sosem. Tudod, a szeretet átvisz az életem, mindent elhisz, remél, a szeretet mindennél többet ér. A szeretet Istene téged is elér, ha nyitva a szíved és oda még befér, ha nem vagy telve indulattal, gyűlölettel, félelemmel, ha ragal a szeretet, megtalál, bárhol is legyél, nyisd ki a szíved és bízd benne, ne félj, megváltozhat az életed, igen úgy, ahogy nem is képzeled. Mert a szeretet nem fogy el sosem, tudod, a szeretet az átvisz az életed, ő, aki mindent elhisz és remél. A szeretet mindennél többet ér, a szeretet az nem fogy el sosem, mert ez a szeretet ez átvisz az életed, mindent elhisz, mindent remél, a szeretet mindennél többet ér. Ó, ez a szeretet él, ez a szeretet él, ez a szeretet él. Ez a szeretet él.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
3 óra.